Folytatódik a Monitor délután. Nivet Anna van itt a stúdióban, Beehive társalapítója, és találkoztunk már egy fintech műsorban Szupán Marcival, és ott csaptam le erre a témára, meg arra, hogy beszélgessünk. Viselkedés tudomány, ugye? Erre Igen. építettetek üzletet. Startupnak lehet ezt még nevezni?
Most már nem, szeretik ugye? Így hívni, de alapvetően nem annak definiáljuk magunkat, mert mi egy tanácsadó cég vagyunk, szóval nem egy skálázható üzlet még, lehet, hogy ez a jövőben változni fog, de alapvetően inkább egy KKV vagyunk.
Nagyon fiatalok, egyetemista társak voltak, ugye Igen. aztán kibővültek, főként hölgyek, ez nekem nagyon tetszett, viselkedéstudományi szakértők. Nézegettem a honlapot, néztem, hogy milyen vállalkozások vannak ott példaként, és volt egy mondat a múltkor beszélgetésben, hogy mennyi döntést hozunk mi itt, mi emberek?
35 ezer körülbelül egy nap.
Uh-huh. Tehát én 35 ezer döntést Igen. hozok egy nap. Pont mondtam ezt a hétvégén egy barátomnak, mondtam, hogy jön ide, és mondtam, hogy például most az úton hol megyek át, a piros autó előtt, vagy piros autó mögött. Nyilván lehetne előtte és utána is, meg Igen. három autóval később is átmenni. Rálépek a virágágyásra, nem lépek rá. Megveszek valamit, tetszik valami, megfordulok utána, és ebből áll össze 35 ezer.
Igen, de ugye, ahogy mondta is, az, hogy rálép a virágágyásra, vagy melyik autó mögött megy át, ez ritkán tudatos. Tehát, hogy ezeknek a döntéseknek a 90%-a körülbelül ilyen úgynevezett autopilota módban történik, amikor nem is jut el feltétlenül úgy a tudatunkig, hogy végig gondoljuk, hanem kvázi csak csináljuk. És mi ezzel foglalkozunk, ezzel a 90%-kal, amikor nem jut el, vagy az ember nem áll meg, és kezdi el átgondolni tudatosan, hogy akkor most melyik autó mögött is menjek.
Jó, akkor nézzük azt, hogy mintha én egy üzletfél lennék. Jó, egy vállalkozás lennék, és kéne egy új applikáció, egy új szolgáltatás, belevágjak, ne vágjak bele, milyen profilú az én leendővevőm, most csak keresgélem, gondolkozom, de miben tudnak segíteni, vagy honnan fogják meg önök, mint viselkedéssel foglalkozó, viselkedéstudományjal foglalkozó szakértők ezt a kérdést?
Az egyik fő különbség az a módszertanunk. Létrejön egy döntés néhány tized vagy néhány másodperc alatt, melyik autó mögött menjek át, és utána erről mondjuk egy klasszikusabb piackutató cég 6 percben elkezdi kérdezgetni, és elkezdjük a tudatalatti döntésünket tudatos szintre hozni, és racionalizálni.
Tehát azt kérdezi meg tőlem, hogy miért drága szerkesztő, miért itt ment át? Ugye, miért nem a fehér autó mögött?
Így? Mondjuk egy vásárlás során mondjuk vesz egy csomag zsebkendőt, és utána elkezdik kérdezgetni, hogy levendula illatú volt, harmadik polcon, 990 forint volt, 5 rétegű, nem tudom micsoda. És az ember elkezdi racionalizálni, amikor tulajdonképpen nem is biztos, hogy ezt így tudja, hanem mond rá valamit, és amit mi csinálunk, mi létrehozzuk újra a döntési környezetet. Tehát inkább egy ilyen kísérlet jelleggel ugyanazt a struktúrát, ugyanazt a környezetet megteremtjük, és ott vizsgáljuk a döntést, és utána mi ezt kötjük, ezt az eredményt demográfiai faktorokhoz is, ugye ez a klasszikusabb personakészítés alapja, viszont kötjük ugyanúgy pszichometrikához is, milyen személyisége van, milyen a kockázatvállalási hajlandósága, mennyire nyitott az innováció, óra, rengeteg ilyen és ehhez kapcsolódó faktorok.
Egész másokat kérdeznek? Butítsa le az én szintemre ezt a dolgot, mert maga kutató, meg tudományos ember. Tehát más dolgokat kérdeznek, mint klasszikusan szoktak ilyenkor kérdezni. Mi volt fontos önnek? Az ár volt a papírzsepénél, hogy hány rétegű, hogy milyen illatú, tízes volt, vagy százas, ezek a standard kérdések.
Igen, és amit mi csinálunk, mi létrehozunk egy olyan környezetet, ahol mindig feldobunk három csomag zsebkendőt különböző attribútumokkal. És ezt a döntést meg kell hozza a fogyasztó 30-40-szer mondjuk, és akkor kialakul egy mintázat. És mi látjuk, hogy ez a típusú ember mindig az alapján választott, hogy milyen illatú, vagy hogy hány rétegű, és akkor mi meg tudjuk határozni, hogy a budapesti 20-25 közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező extrovertált és kockázatkerülő emberek az öt réteg alapján, vagy a rétegszám alapján választanak zsebkendőt.
És akkor mondjuk én úgy tudom profilozni a marketing, a reklám tevékenységemet, úgy tudok szórni, úgy tudok üzenetet küldeni, ugye rá fazonírozva arra a típusra.
Igen, illetve azt is meg tudjuk nézni, hogy akkor kire érdemes célozni.
Így értem.
Vagy kinek van a legnagyobb vásárlóereje, és akkor termékfejlesztés vihetnek olyan irányba. Szóval ilyen irányokat is meg tudunk határozni, de ha már megvan mondjuk egy termék, akár egy applikáció, akkor ott is van mondjuk egy flow, amin átmegy a felhasználó. És ha mondjuk egy banki platform nagyon bonyolult, akkor így nem feltétlen tudatosítja magában a felhasználó, hogy miért volt ez rossz, csak így, én ezt nem értem, és hagyja az egészet.
Elengedi.
De nagyon fontos az, hogy milyen érzés kelt, mert ha azt az érzés ébreszti fel mondjuk a fogyasztóban, vagy a felhasználóban, hogy őhez hülye, nem átlátható, akkor az egy ilyen taszító erő, és egy negatív érzelem alakul ki irányába. Például amúgy szerintem ez abszolút látszik mondjuk így a fintekek térnyerésével, hogy mennyire könnyű flow-t és mennyire vonzó platformot hoztak létre.
Igen, ott például az, ugye ezt beszéltük a fintech műsorban is, hogy az oké, hogy egy 20 évesnek, egy 25 évesnek az flow meg minden oké, de mondjuk egy 40-esnek, vagy egy 50-esnek már nem feltétlen, akkor viszont ki kell találni, hogy neki is flow legyen, ugye? Tehát neki is élvezhető legyen, és nehéz ezt a generációs szakadékot, ami esetleg van.
Van generációs szakadék, nyilván például abban, hogy a digitális affinitás az milyen, viszont az nagyon érdekes ezekben a tudatalatti döntési torzításokban, ezek ilyen heurisztikák tulajdonképpen, vagy mi annak nevezzük, hogy relatíve általános. Eltér kulturálisan, eltér egyénenként, viszont ezek nagy minták alapján, ezek trendek. Tehát például trend lesz az, hogy melyik autó után megy át egy bizonyos embertípus mondjuk, de alapvetően az is, hogy miért három csomagot prezentálnak mondjuk. Nagyon sokszor azért van három csomag, alapvetően moziban a popcorn, vagy előfizetésnél, mert...
Ja, kicsi, közepes, nagy, így.
Igen, mert például most ártól függ alapvetően, de lehet, hogy a kicsi az csak azért van beletté, vagy a nagy csak azért van beletté, hogy felfele vagy lefele toljon egy bizonyos választást. És senki nem fogja azt választani, de mégis a végkimenetelét a döntéseknek felfele húzza az átlagos kosárértéket.
Akkor ez közepest fogja.
Igen,
ha van egy nagy, igen. Akkor a kicsi meg a közepes közé inkább a közepest fogja.
Igen, de olyan, mint például egy bevásárlóközpontban, amikor beraknak egy 20 000-es bort, akkor lehet, hogy egyáltalán nem éri meg nekik importálni.
Csak relativizálja a 3 000-es bort.
Igen, hogy a 20 000 forinthoz képest az 5 000-es amúgy egészen jó, és olyan minőséget képvisel mondjuk, míg ha mondjuk 5 000 lenne a maximum, akkor azt mondaná, hogy az 5 000-asok, és lehet, hogy 3 000-eset választana helyett.
No, de most ezt inkább a nekem, mint fogyasztónak kéne önökhöz fordulni, de nyilván a cégek fordulnak. Csak egy picit még vissza az alapításhoz. Corvinusosok voltak, ugye?
Igen.
Hölgyek, Corvinusosok, és akkor kitalálták ezt a dolgot, mert ez volt a szakirány, vagy ez volt a tudományuk, és ezt akarták az üzleti életben kamatoztatni.
Nagyon általános volt az alapszakunk, egy gazdasági általános alapszakra jártunk mindannyian, és ez volt egy olyan terület, ami igazi ilyen rajongást ébresztett fel bennünk, és alapvetően ez egy nagyon akadémiai terület még, ott is nagyon folyamatosan növekvő terület, meg nagyon népszerű, viszont ennek az alkalmazott részével alapvetően Londontól nyugatra foglalkoztak, és azt láttuk, hogy ez egy trend, egyre több Nobel-díj, egyre több ilyen pop science könyv jelent meg ennek a területen, és úgy voltunk vele, hogy akkor ez egy jó lehetőség, alapítsuk meg most. Nyilván ennek a hátránya, hogy rengeteget kell edukálni a piacot.
Igen, most is azt csinálja engem, amikor igen.
De azt látjuk, hogy ez egy trend, hogy azóta egyre több ilyen cég alapul, egyre népszerű, most már olyan világmárkák is, mint az Apple, a Google vagy a Revolutnak is van ilyen viselkedéstudományi divíziója, vagy csapata, aki ezzel foglalkozik. Most már az UNICEF-nek is, a UN is. Tehát, hogy ez egy növekvő trend, hogy ez így beszivárog mindenhova.
Picit fordítsuk megint vissza a vállalkozásokra. Nekem van egy vállalkozásom, és most valamit akarok, mellő akarok rukkal, amit mondtunk, applikáció, vagy bármi más. Mondom, én láttam mindenféle példákat a honlapon, de amelyiket mondja, azt mondja persze név nélkül. Szóval mit ronthatnak el a vállalkozások, vagy mit csinálhatnak esetleg rosszul?
Létrejön egy termék, egy applikáció flow, kikerül a piacra, megvárják, míg jöjjenek a feedback, vagy visszajelzés a felhasználóktól, eltelik néhány hónap, rengeteg belefetszölt fejlesztési idő, és utána, amikor már benne van idő, energia, és rengeteg pénz.
Meg elvesztegetett versenyhelyzet, meg közben másik 15 cég is ezt kitalálta.
Igen, akkor jön vissza, hogy pontosan miben, hol kéne fejlődniük. Például egy nagy bankkal dolgoztunk együtt, ahol különböző csomagokat hoztunk létre, hogy melyik, milyen típusú szegmensek vannak a piacon, és kinek mi a legfontosabb attribútum egy terméknek, tehát valakinek mondjuk a középárfolyamos valutaváltás, és mondjuk a vidéki nagymamának miért a vonzó fizikai kártya, meg a 0-24-es elérhető ügyfélszolgálat mondjuk a legfontosabb, és akkor így nekik meg volt alapvetően, kire szeretnének lőtni, láthatták, hogy pontosan milyen típusú csomagot kell nekik létrehozni. Mi ez alapján azt a visszajelzést kaptuk, hogy körülbelül 6 hónapnyi fejlesztési időt spóroltunk meg nekik.
Megint próbálom magamnak egyszerűsíteni. Ez olyan, mintha bemegyek és veszek egy öltönyboltba, egy önöltönyt, amit nem próbáltam föl.
Igen,
és aztán valószínűleg visszaviszem, mert itt szűk, ott bő, nem tudom milyen, rövid, igen, hosszú. Míg, hogyha elmegyek háromszor próbálni,
és önre szabják,
igen, akkor valószínűleg hamarabb érzem magam benne komfortosabban. Ugye? Vagy meg fogom venni, még inkább egyszerű, akkor meg fogom venni azt az öltönyt.
Igen.
Ugye?
Igen, igen.
És erre most jönnek rá ezek a nagyvilág cégek? Milyen érdekes? Ennyire friss tudományág?
Igen, hát nyilván a tudományos berkekben már a 60-70-es évek ben, ez az, hogy nem minden döntés racionális, az így elindult, de a nagy boomot az szerintem Daniel Kahnemannak a Gyors és lassú gondolkodás című könyve okozta, meg az volt, hogy ő ugye pszichológusként nyert egy közgazdaságtani Nobel-díjat, ez is nagyon érdekes, és az ő elmélete az, hogy van a gyors gondolkodás, ami 90%-ban ott történik az emberi döntéshozatal.
Ez amikor átmegyek valamiért, lelép, igen, a járdáról, most is nem később, igen.
És a 10% a lassú gondolkodás, amikor meg melyik házat vegyem meg mondjuk, ami tényleg...
Ami racionális.
Igen, végig van gondolva. Után. De hogy optimalizáljuk a döntéshozatát, tehát hogy annyi döntés hozunk, a 35 ezer az rengeteg, hogy nincs is idő, meg energiánk az összeset végig gondolni. Érdekes az is, hogy mondjuk egy bevásárlóközpontban reggelente a kassa melletti csokis pultból kevesebb fogy, mint mondjuk esténként, mert az emberek elfáradnak a nap végére az önkontrollban. Igen, a döntéshozatalban, és már nincs meg az a mentális energia. Igen.
Hát akkor most mit lehet csinálni, mit lehet tanácsolni, hogy reggel ne azt rakd a pult mellé? Nem, nyilván nem, de valahogy mégiscsak a vásárló utakat akkor úgy kell kitalálni.
Igen,
hogy
igen,
lehet,
igen,
akár módosítani.
Például a gyerekeknél menzán úgy csinálták, hogy a csokikat elvették onnan, és a gyümölcsöket tették oda, meg megvolt, hogy pontosan melyik polc hol, és csökkent is. Tehát, hogy egyre többen fogyasztottak gyümölcsöt, és kevesebben ilyen feldolgozott élelmiszert, meg csokit.
Láttam azt is, hogy valamilyen cégnél, hogy van egy applikációm, hogyan lehet rendszeres vevővé tenni például, ugye? Tehát,
igen,
hogy lehet bérletessé tenni,
igen,
valakit, hogy lehet átcsábítani a bérletre. Nyilván lehet pénzzel, lehet idővel, lehet gesztusokkal. Itt például mit vizsgáltak, vagy hogyan vizsgálódtak?
Hát a szokásépítés, ez a viselkedés változtatás egy nagyon fontos szerepe, ami benne van. Ami érdekes, és nagyon szeretjük, mint példa, hogy próbálták rávenni az embereket, hogy kevesebb energiát fogyasszanak, és egy tömbházban különböző üzeneteket küldtek, hogy ennyi pénzt spórol, tegyen a környezetért, meg még egy volt, és a harmadik, vagy a negyedik pedig az volt, hogy a szomszédjához képest mennyit fizet, vagy mennyit fogyaszt. Mm. És az, hogy mentse meg a földet, meg hogy mennyi pénzt spórolna, az nem volt annyira erős, az volt a legerősebb, hogy a szomszédjához képest mennyit fogyaszt.
Tehát, hogy járjak jobban, mint a szomszédom?
Igen, volt
egy ábra. Meg olcsóbban, mint a szomszédom? Ez volt a motiváció?
Volt egy ábra, hogy X-et fogyaszt a szomszéd, és hozzá képest én mennyit, és nyilván az egy ilyen szociális norma, akkor az adott házamból, vagy egy trend, hogy rosszabbul teljesítek, mint a szomszédban.
Szóval egy verseny.
Igen, tulajdonképpen.
Aha. Na jó, folytassuk pár perc zene után. Nivelt Anna van itt a stúdióban, a Beehive társalapítója. Viselkedéstudományról beszélgetünk, ezt próbálom én megérteni itt a Monitor délutánban.